A következő mintegy fél órában az Inforádió összefoglalóját hallják az Európai Unió 2020-as eseményeiről. Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az év első napján Horvátország 2013-as EU csatlakozása óta először vette át fél éves időtartamra az Európai Unió soros elnökségi tisztségét.
Mi smo Europa, snažna Europa, u svijetu punom izazova.
Január 10-én az Európai Bizottság regisztrálta a kisebbségi jogok uniós kodifikációját szolgáló Minority Safe Pack elnevezésű európai polgári kezdeményezést. Az Európai Parlament decemberben ezt óriási többséggel támogatta. A jogalkotási folyamat elindításáról azonban a bizottságnak kell döntenie. Vince Lorentnak, az RMDS LP képviselőjének december 14-i felszólalásának egy részletét hallják.
Milyen képviselőtársamnak ez érzékeny téma? Már hogy ne volna az? Hiszen vannak olyan tagállamok, ahol védik és megbecsülik a nemzeti kisebbségeket, de van olyan ország, ahol el sem ismerik őket. Máshol az állam a meglévő kisebbségvédelmi törvényeket nem tartja be. A luxemburgi bíróság világosan kimondta, hogy az uniónak van lehetősége ebben a témában támogató intézkedéseket elfogadni.
Január 13-án letette a hivatali esküt a 2019. december 1-én hivatalba lépett a német néppárti Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság. Tagjai között a magyar Várhelyi Olivér bővítési és szomszédságpolitikai biztossal. Komoly kihívásokkal került szembe ő is a koronavírus járvány miatt, ugyanis megritkultak, nem egy esetben meg is szűntek a személyes találkozások. Mindenről májusban beszélt az Inforádió Arena című műsorában.
Igyekszem ezt felcserélni a videokonferenciával. Érdekes egyébként, mert nyilván nem pótolja a személyes találkozást, de mégis közel hozza. A régiót mind a három szomszédsággal volt több videokonferencián, folyamatos kapcsolatban vagyok szinte az összes országgal, lerövidíti egyébként a távolságot jelentősen ez a videó, tehát azt tudom mondani, hogy még talán segített is most, hogy gyorsan mindenkivel kapcsolatot tudjunk létesíteni és segíteni tudjunk.
Január végén hatályba lépett a brit uniós tagság megszűnéséről szóló megállapodás. Magyarics Tamás az ELTE tanára.
Szimbolikusan elhagyták az uniós intézményeket a brit képviselők. A következő 10 hónapban gyakorlatilag december 31-ig valamilyen fajta megállapodásra kellene jutni az EU-nak és az Egyesült Királyságnak a különböző kérdésekről, beleértve elsőbb a kereskedelmi kérdéseket, de ugyanígy az állampolgári jogokat, a halászati jogokat, az utazás feltételeit, különböző EU-s programokhoz való hozzáférés vagy nem hozzáférés.
A Brexit utáni kapcsolatrendszerről folytatott tárgyalások március 2-án kezdődtek meg. Boris Johnson brit miniszterelnök június 15-én közölte hivatalosan, hogy London nem kíván élni az átmeneti időszak meghosszabbításával, így az 2020. december 31-én véget ér. December 13-án Boris Johnson brit kormányfő és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke megállapodott, hogy a határidő lejárta után is folytatódhatnak a tárgyalások az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kereskedelmi kapcsolatrendszeréről. Ha sikerülne megállapodást elérni, azt életbe lépéséhez január 1-ig az Európai Parlamentnek és a brit törvényhozásnak is ratifikálnia kellene. Szintén decemberben lett eredménye annak a tárgyalássorozatnak, amelyet az Európai Tanács kezdett el még februárban, az EU 2021 és 2027 közötti 7 éves keretköltségvetéséről. De erről részletesen majd az összeállítás végén hallhatnak. Március elején az Európai Bizottság a csatlakozási tárgyalások megkezdését javasolta Észak-Macedóniával és Albániával. Erről március 24-én jutott megállapodásra az Európai Unió Tanácsa. Az Európai Tanács vészhelyzeti videokonferenciáján a járvány okozta gazdasági károk enyhítésére 25 milliárd euró értékű befektetési alap létrehozásában egyeztek meg. Az azt követő napokban átfogó monetáris politikai intézkedéscsomag született, az Unió rugalmasabbá tette az állami támogatási és felfüggesztette az államháztartási hiányra vonatkozó szabályokat. Az uniós állam és kormányfők a koronavírus járvány miatt időleges beutazási korlátozást rendeltek el az EU-n kívüleső térségekből érkezőkkel szemben. A határzárak feloldása június közepén kezdődött meg. Március végén az Európai Parlament első videokonferenciájának keretében tartott plenáris ülésén jóváhagyták a koronavírus járvánnyal küzdő tagállamok 37 milliárd eurós uniós támogatását. Egy hónappal később az Európai Tanács elvi megállapodásra jutott a COVID-19 válság sújtotta uniós gazdaságok újraindítása érdekében létrehozandó az uniós GDP 5-10%-ának megfelelő helyreállítási alapról. Ezt szintén az év végén sikerült csak tető alá hozni. Április végén kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Lengyelország ellen az igazságszolgáltatást érintő februárban hatályba lépett szabályozások miatt. Az Európai Bizottság 2017 végén indította meg a hetes cikkely szerinti eljárást Varsó ellen a bírósági reform miatt. Fontos napnak számított május 5-e is, ugyanis a Német Alkotmánybíróság döntése értelmében a Német Jegybank nem vehet részt az Európai Központi Bank 2015-ben indult kötvényvásárlási programjában, ha az EKB nem igazolja, hogy a program nagysága nem aránytalan-e a gazdaságpolitikai és államháztartási hatásokhoz képest. Kende Tamás nemzetközi jogász nyilatkozott az Inforádiónak.
Ez gyakorlatilag az eszközvásárlási programra felhatalmazó jogszabály, aminek az alkotmány ellenségét megállapították. Én szerintem egy csomó eszközvásárlási programmal gond lesz. Az eurozóna egészére hatni fog, hiszen Németország emiatt ezekből a programokból átmentileg ki kell, hogy szálljon, és ezeket a programokat újra kell gombolni. De azt gondolom, hogy ez nem fogja az eurozóna létét befolyásolni, csak számos kellemetlen estét fog okozni sok jogásznak és sok politikai döntéshoz.
Május közepén az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordult az Ausztria ellen az új családtámogatási törvény miatt 2019-ben indított kötelezettségszegési eljárás ügyében. Az osztrák döntés érintette a nyugati szomszédunknál dolgozó magyarok juttatását is. Az Európai Bizottság nyilvántartásba vette a feltétel nélkül járó alapjövedelem bevezetését célzó európai polgári kezdeményezést. Megnyílt az Európai Stabilitási Mechanizmus 240 milliárd euró összegű hitelkerete a koronavírus járvány miatt segítségre szoruló euróövezeti tagállamok számára. Május 27-én az Európai Bizottság elnöke előterjesztette az új nemzedék EU eszközről az unió következő 7 éves költségvetéséhez kapcsolódó 750 milliárd eurós helyreállítási alapról szóló tervet.
Európa generációk ügye, és minden európai generációnak megvan a maga története.
Ezzel a felütéssel kezdte európai parlamenti beszédét Ursula von der Leyen, amikor bemutatta a hosszú távú keretköltségvetés részévé tett helyreállítási alapot, amely a koronavírus járvány miatti válságra reagál. Az Európai Bizottság javaslata a 2021-től hatályos új keretköltségvetésbe illeszti be a mentőcsomagot.
The Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU.
A következő generáció EU nevezetű program egy 750 milliárd eurós gazdasági helyreállítási alap lesz. Ez az 1100 milliárd eurós hosszú távú 7 éves keretköltségvetést egészíti majd ki. Így összesen 1,8 billió euró áll majd rendelkezésre.
Sums up to 1.85 trillion euro in today's proposal.
Egy hónappal később az Európai Bizottság jóváhagyta a Lufthansa német légitársaság a német állammal megkötött 9 milliárd eurós segélycsomagját, így a legnagyobb európai légitársaság elkerülte a csődöt. Az EB döntését az ír Ryanair Discount légitársaság megtámadta az Európai Bíróságon. Július 1-én az Európai Unió soros elnöki tisztségét Németország vette át fél éves időtartamra. Egy héttel később Angela Merkel német kancellár az Európai Parlamentben bemutatta a német elnökség stratégiáját és fő céljait.
Mir sind fünf Themen in dieser Zeit besonders wichtig.
Öt olyan témánk van, amely különösen fontos. Ezek az alapvető jogok védelme, a szolidaritás előmozdítása, a környezetvédelem, a digitalizáció felgyorsítása, valamint Európa szerepének megerősítése a világban.
Angela Merkel szerint Európának a korábbinál erősebben és egységesebben kell kikerülnie a koronavírus okozta válságból.
Semmi fajta világjárvány nem lehet ürügy a demokratikus jogok csorbítására.
Úgy vélte, az emberi jogokat nagyon rövid ideig és nagyon indokolt esetben szabad csak korlátozni. Nem nevezhető demokráciának az a rendszer, ahol az ellenzéki hangok vagy a sokszínűség nem kívánatos, hangsúlyozta a német kancellár, aki fontosnak nevezte, hogy Európa digitális téren minden más szereplőtől függetlenné váljon, és erősítse a védelmét a kibertámadásokkal szemben is. Az Európai Parlament elfogadta a nemzetközi szállítást végző járművezetők kiküldetését vonatkozó új mobilitási csomagot. Ennek bizonyos rendelkezéseivel szemben több tagállam, köztük Magyarország keresetet nyújtott be az uniós bírósághoz, amely december 1-én úgy döntött, hogy az irányelv a határon átnyúló szállításra is vonatkozik. Július közepén az Európai Bíróság hatályon kívül helyezte az Európai Bizottságnak az amerikai Apple technológiai óriás vállalat ellen ír adóügyekkel összefüggésben hozott határozatát, így a cégnek nem kell kifizetnie a tiltott állami támogatás miatt kiszabott 13 milliárd eurós bírságot. Másnap az Európai Bíróság a Facebook közösségi portált érintő ítéletében érvénytelenítette az EU és az Egyesült Államok között személyes adatok átadásáról létrejött megállapodást. 2020. július 17-e és 21-e között tartották az Európai Tanács minden idők második leghosszabb rendkívüli csúcs találkozóját. Ezen elfogadták a 2021 és 27 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetést és a koronavírus járvány okozta károk helyreállítását célzó új nemzedék EU pénzügyi csomagot. A jogállamiság védelmére tervezett mechanizmus nem került be a záró dokumentumba, de bevezették a költségvetés és a helyreállítási alap védelmére vonatkozó feltételrendszert. Ennek keretében a lehetséges szankciókról az Európai Tanács minősített többséggel dönthet. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallják.
Hogyha meghallgatja az ember figyelmesen a vezetőknek a nyilatkozatait, akkor mindenki győztes, és ez valóban így szokott lenni, hiszen attól kezdve, hogy egyhangú döntés születik egy ilyen fontos kérdésben, attól kezdve persze mindenki hazafelé győzelemként kommunikálja az eredményt. Na, a lényeg szerintem az, hogy az Európai Unió került győztesen végső soron ebből az alkuból, akkor is egyébként, hogyha a részletek nem feltétlenül szolgálnak az Európai Unió dicsőségére, hiszen tulajdonképpen egy olyan alkú folyamatnak voltunk a szemtanúi, vagy lehetünk volna a szemtanúi, amely végig arról szólt, hogy az országok egy csoportja megpróbált leszorítani azt az összeget, amit a többieknek szántak volna, megpróbálta maximalizálni számára az alkuból következő pénzügyi előnyöket. Egyébként nyilvánvalóan az énekelők nem lehet hibáztatni, hiszen mások is ilyen célra érkeztek. A legnagyobb eredménynek én azt tartom, hogy az a hagyományos megközelítés, hogy egyes tagállamok megpróbálják maximalizálni az anyagfelületeket, végső soron egy olyan európai csomagot eredményezett, ami azért használható lesz a gyakorlatban is, tehát nem csorbult ki az egész.
Az Európai Parlament később alaposan megtárgyalta a megállapodást, az ügy mégis évvégén kavart viharokat. Több mint két évtizede először augusztusban a vámtarifák csökkentésében állapodott meg az Európai Unió és az Egyesült Államok. Az EU októberi csúcs találkozóján a tagállami vezetők a 2030-ra kitűzött 1990-es referencia értékhez viszonyított 55%-osnál nagyobb kibocsátás csökkentési célok mellett kötelezték el magukat.
The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%.
Az Európai Bizottság bemutatta 2030-ig megvalósítandó új éghajlatvédelmi tervét, amely a korábbi elképzelésekben szereplő 40% helyett 55%-kal csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az Európai Unióban. A tervet Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke vázolta fel az Európai Parlament plenáris ülésén. A helyzetértékelő beszédben az elnök úgy fogalmazott, Európának vezető szerepet kell vállalnia e téren.
We have more young people pushing for change.
Vannak fiataljaink, akik szorgalmazzák a változást. Bizonyítékunk van arra, hogy ami jó az éghajlatnak, az jó az üzleti életnek és jó mindannyiunk számára. És ünnepélyes ígéretünk is van, hogy senkit nem hagyhatunk hátra ebben az átalakulásban. Támogatni fogjuk azokat a régiókat, amelyek nagyobb és költségesebb változtatásokat hajtanak végre. Megvan tehát minden az új éghajlatvédelmi terv bevezetéséhez. Most az a felelősségünk, hogy megvalósítsuk, de csak együtt tudjuk ezt megtenni. Ez Európa küldetése.
Októberben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Ciprus és Málta ellen, az úgynevezett aranyútlevél, illetve vízum programok miatt. Korábban ilyen programokat a magyar kormány is indított és működtetett. Megszületett a megállapodás az EU új közös agrárpolitikájáról is a miniszteri tanácsban. A hónap végén az Európai Bizottság az európai minimálbérekre vonatkozó uniós irányelv javaslatot terjesztett elő. A magyar szakszervezeti konfederációk üdvözölték a javaslatot, de úgy vélték, hogy a keretrendszert munkavállalói szempontból erősíteni és konkrétizálni kellene, ezért az EP képviselőkhöz fordultak a módosítás érdekében. Tatár Tíme összeállítása.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi kormányinfón véleményezte a kezdeményezést.
Vannak olyanok az Európai Parlamentben, akik úgy gondolják, hogy egységes európai minimálbérre lenne szükség. Mi nekünk ezzel nincs kifogásunk, hogyha ki is fizeti az Európai Unió, de hogyha ez nem így történik, akkor csak a közép-európai gazdaságok tönkretételének szándékát tudjuk vélelmezni a mögött.
Négy szakszervezeti konfederáció most közös nyilatkozatot tett, amelyben üdvözlik a javaslatot, mondta az Inforádiónak Csúti Csaba, a szakszervezetek együttműködési fórumának elnöke.
Tisztességes, méltányos minimálbér bevezetésére kerülne sor minden egyes tagországban. Bizonyos vásárlóelőérték, életszínvonal, arányok alá ne kerülhessenek a jövedelmek a jövőben, az Európai Unióban majd.
Csúti Csaba szerint fontos, hogy a javaslat számszerűsíthető minimum követelményeket állítson fel, ehhez javaslatuk is van.
Van egy olyan megoldási lehetőség, ami azt írná elő, hogy a teljes munkaidős bruttó bér úgynevezett medián értékének 60%-a, vagy az adott ország átlagbérének 50%-a az a szint, ami alá nem csökkenhetne.
Hogy ez bekerül-e, az a SZEF elnöke szerint a szakszervezeteken is múlik, illetve azon, hogy meg tudják-e győzni az EP képviselőket arról, hogy módosítsák a most beterjesztett szöveget.
Az Európai Tanács videokonferencia keretében tartott nem hivatalos ülését az egyre romló koronavírus helyzetnek szentelték, és a majdan elérhetővé váló biztonságos oltóanyag igazságos elosztásában állapodtak meg. November 10-én az Európai Bizottság közös uniós beszerzés keretében kötött le koronavírus elleni oltóanyagokat az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalattól. Az EU emellett az AstraZeneca, a Sanofi GSK, a Moderna, a Janssen Companies és a CureVac gyógyszeripari vállalatokkal is hasonló megállapodást kötött. A június közepén elfogadott európai oltóanyag stratégia lehetővé teszi, hogy valamennyi tagország hozzájusson az oltóanyaghoz, amelyet az alacsonyabb és közepes jövedelmű államok ingyen kaphatnak meg. Az Európai Gyógyszerügynökség december 21-én forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagot. Az EU gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség gyorsított eljárás keretében hozta meg a döntését, amely az oltóanyag egyéves feltételes alkalmazásához adta meg a zöld jelzést. A döntésről Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt.
Erre felkészült az ország, elsőként, mint önök előtt is ismert, az egészségügyi dolgozók részére ajánljuk fel az oltakozás lehetőségét. Megkerestük a kórházakat annak érdekében, hogy ki tudják fejezni az igényüket az egészségügyi dolgozók az oltakozás iránt. Várjuk vissza most már ezeket a jelentkezéseket.
A vakcinához egyébként az Európai Unió olcsóbban jut, mint az Egyesült Államok. Korábban a magyar kormány tagjai Brüsszelt támadták, ugyanis az Egyesült Királyságban kevesebb ellenőrzés miatt előbb került forgalomba az oltóanyag. Budapest kínai, orosz és izraeli szert is szeretne beszerezni, azonban először mégis az uniós program keretében jön a vakcina. November 11-én az Európai Bizottság az Európai Egészségügyi Unió kiépítése felé vezető javaslatokat mutatott be. Jelenleg az egészségügy mindenütt nemzetállami hatáskörbe tartozik. November 16-án Magyarország és Lengyelország állandó EU képviselői megvétózták az unió hosszú távú költségvetéséről, valamint a koronavírus járvány okozta károk helyreállítását célzó alapról szóló megállapodást. Az ülésen ugyanakkor minősített többséggel elfogadták a Budapest és Varsó által kifogásolt, a költségvetéshez és az alaphoz rendelt jogállamiságot érintő politikai feltételrendszerről szóló határozatot. Orbán Viktor miniszterelnök másnap a Kossuth Rádiónak nyilatkozott.
Objektív kritériumok nélkül, ideológia alapon zsarolni akarnak országokat jogorvoslati lehetőség nélkül. Nem ezt akartuk. Az uniót nem ezért hoztuk létre, hogy legyen egy második Szovjetunió.
November 24-én az Európai Bizottság bemutatta a bevándorlók társadalmi integrációjáról és a befogadásról szóló cselekvési tervét. Fontos eleme a paktumnak, hogy a bizottság új eljárás lefolytatását szorgalmazza a határokon. Ez magában foglalja a belépés előtti átvilágítást is, amelynek az Európai Unió külső határait engedély nélkül átlépő, illetve a kutatási mentési műveletek során kimentett, majd partra szállított személyek mindegyikét alá fogják vetni azonosítás céljából. Az átvilágítás keretében egészségügyi és biztonsági ellenőrzésre is sor kerül. A paktum második pillére a méltányos felelősség és szolidaritás vállalás. Stressz helyzetekben mindegyik tagállam köteles részt vállalni a szolidaritásból annak érdekében, hogy hozzájáruljon a rendszer egészének stabilizálásához, támogassa azokat a tagországokat, amelyekre nagy nyomás helyezedik, és biztosítsa, hogy az Unió eleget tesz humanitárius kötelezettségeinek. December 7-én az Európai Uniós tagországok külügyminiszterei általános érvényű szankciórendszert hoztak létre az emberi jogok megsértésének esetére. Két nappal később a bizottság elfogadta az új terrorizmus ellenes cselekvési tervét. Az Unió december 10-11-i brüsszeli csúcstalálkozóján elfogadták az EU 7 éves költségvetéséről és a helyreállítási alapjáról szóló megállapodást. Az állam és kormányfők jóváhagyták a jogállamisági feltételrendszer miatt vétót kilátásba helyező Magyarország és Lengyelország, valamint a soros német elnökség között született megállapodást. Eszerint a rendelethez záradékot csatolnak. Egy héttel később az Európai Parlament is csavart egyet a megállapodás körül, de ezzel együtt elfogadta. Herceg Zsolt összeállítása.
Az Európai Parlament kétségbe vonja az Európai Tanács azon nyilatkozatának érvényességét, amely az Európai Unió bíróságának jóváhagyásáig felfüggeszti a jogállamisági eljárást. Ez szerepel abban az állásfoglalásban, amelyet az uniós törvényhozás az Európai Unió 7 éves keretköltségvetéséről és a koronavírus járvány okozta károk helyreállítását szolgáló alapról 496 igennel, 134 nem ellenében és 65 tartózkodás mellett fogadott. El. Az EP képviselők többsége szerint ugyanis az Európai Tanács nem értelmezhet jogszabályokat, mert nem jogalkotó, vagyis a következtetései semmire sem kötelezik az Európai Bizottságot. Az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti megállapodás egyértelmű, a mechanizmus január 1-én életbe lép, hangsúlyozza az állásfoglalás. Varga Judit igazságügyi miniszter az Inforádió Aréna című műsorában kommentálta a döntést.
Az természetes, hogy amikor hatályba lép január 1-én a rendelet, hogyha később ugye bebizonyosodik az Európai Unió bíróságán, hogy mely részei ellentétesek uniós joggal, és akkor megmarad majd egy valamilyen reményeim szerint módosult szöveg, akkor az alapján egyébként eljárást január 1-ére visszamenőleg lehet majd indítani.
Újhelyi István az MSZP Európai Parlamenti képviselője szerint az állásfoglalás egyértelművé teszi, hogy a Fidesz hazudik az Európai Tanács megállapodásának következményeiről, hiszen annak nincs jogi jelentősége, és a jogállami mechanizmus igenis életbe lép január 1-én. Nemzetközi jogilag nagyon egyszerű a helyzet, mondta az állásfoglalásról az Inforádióban Gálik Zoltán, a budapesti Corvinus Egyetem docense.
Ez nem egy kötelező érvényű jogi dokumentum, tehát továbbra is azok az elvek érvényesek, amit a tanács, illetve a parlamentnek a közös határozata fogadott el, azaz bevezetésre kerülnek ezek az elvek, viszont csak akkor lehet majd alkalmazni őket, hogyha az Európa Európai Bíróság ez ügyben megnyilvánul. Ugye be kell adni egy keresetet majd, ezt jövőre lehet megtenni, és hát attól függően, hogy milyen gyorsan fogják elbírálni, ehhez képest lehet várni azt, hogy mikor fog hatályba lépni az az intézkedés csomag.
Az Európai Bizottság elnöke szerint az Európai Parlament és az Európai Tanács által létrehozott mechanizmus szövegen nem változott, és a feltételrendszer az egyedi jogsértések mellett a visszatérő hiányosságokat is kezelni tudja. Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben leszögezte, hogy a jogszabály január 1-én érvénybe lép, tehát bármilyen jogsértés történik az Unióban, azt az Európai Bizottság azonnal vizsgálni fogja, de figyelembe veszi az Európai Unió bíróságának esetleges döntéseit is.
Az uniós állam és kormányfők decemberben megállapodtak abban is, hogy az EU 2030-ig legalább 55%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Meghosszabbították az Oroszország elleni szankciókat, és újabb szankciók bevezetésének lehetőségéről egyeztek meg Törökországgal szemben. Az elmúlt majdnem fél órában az Inforádió 2020-as összefoglalóját hallották az Európai Unió legfőbb döntéseiről, eseményeiről. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő Németh Zoltán. Viszont hallásra!